Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az ukránok gyakorlatilag visszadobták a Donald Trump amerikai elnöknek a békejavaslatát. Hírügynökségi jelentések szerint Kijev hajlandó lett volna belemenni egy, hát igencsak az oroszok felé lejtő kompromisszumos békébe. A megállapodás azonban elbukott, mert Ukrajnának az amerikai terv szerint nem csak a NATO tagságról kellett volna lemondania, hanem az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím-félszigetről is. Volodymyr Zelenszky pedig hangsúlyozta, hogy erre az országa nem hajlandó, és nem hajlandó belemenni olyan tárgyalások elkezdésébe sem, amelyek úgy zajlanak, hogy nincs egy ideiglenes fegyvernyugvás Ukrajnában. Eközben meg azt látjuk, hogy az orosz elnöknek teljesen nyilvánvalóan más elképzelései vannak egy béke megállapodásról. Vlagyimir Putyin eltökélt a háború folytatása mellett, a tegnap éjszaka is rakétákkal támadta az ukrán fővárost. Ennek kapcsán beszélgetünk a mai Naprakészben dr. Kemény János, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
A múlt héten azt írta a közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök, hogy a héten megállapodhat egymással Oroszország és Ukrajna. Nyilván még nem járt le a hét, de a tegnapi nap az arra enged következtetni, hogy egyelőre borultak a tárgyalási esélyek. Azt láttuk a tegnap a londoni csúcstalálkozó előtt, hogy vannak nagyon is biztató jelek arra vonatkozóan, hogy a háborúnak az aktív szakasza az lezárult, aztán, mint ahogy azt már említettem, mégis borult minden. A Krím státusza volt az egyetlen akadály, legalábbis a hírügynökségi jelentésekből ez jött le. Miért volt ez a kérdés ennyire sarkalatos?
Ugye Ukrajna számára az már 2014 óta egy fokozottan érzékeny kérdés, hogy mi lesz a Krím státusza. Ha jól tudom, akkor ugye Ukrajna az alkotmányába is beiktatta, hogy a Krím az a ukrán országnak a része, és ennek következtében a politikai játéktér, de azt lehet mondani, hogy a közhangulat is azért Ukrajnában ellene van bármiféle területi engedménynek, ha bár azért érezhettünk az utóbbi pár évben némi enyhülést ebben a pozícióban, de azt lehet mondani, hogy bármiféle területi engedmény az az ukrán politikában egy rendkívül problémás és érzékeny terület, ahol ugye belpolitikai okokból is korlátozott mozgástere van a kijevi vezetésnek.
Igen, tehát itt ugye Amerika azt vállalta a bemutatott béketervben, hogy nemzetközi jogilag elismerni a Krím-félsziget feletti orosz fennhatóságot, ami a 45 utáni világrendben egy igencsak, hát talán mondhatjuk azt, hogy példátlan precedenst jelentene. És egyébként ez azért érdekes, mert a Donald Trump kormányzat volt az, amely ellenezte a Krím orosz megszállását, és erre egyébként Volodymyr Zelenszky az X-en rámutatott, hogy Donald Trumpnak a korábbi külügyminisztere az első mandátuma idején a külügyminisztere volt az, aki azt írta, hogy illegitimnek tekinti Amerika a Krím orosz megszállását. Mégis most megtörtént valami Amerikában.
Ez így van, és hát nehéz megítélni külső szempontból, hogy mi volt ez a hatalmas változás. Ugye a nemzetközi jogi szempontból azt szokták minden esetben a Krím kapcsán, illetve bármiféle területi változás kapcsán ugye előhozni, hogy amennyiben a szélesebb nemzetközi környezet úgy ítéli meg, hogy a határok erőszakkal való módosítása az kivitelezhetővé válik, úgy ugye a 45 utáni norma alapú rendszer az egy kiüresedőben van, és akár azt is mondhatjuk, hogy a háború, mint a nemzetközi viták megoldási lehetősége az lassan visszalapakodik a nemzetközi kapcsolatok eszköztárába. És ezt ugye hát azt mondhatjuk, hogy negatív fejleményként értékelhető. Az amerikai álláspontot illetően nem igazán van egy jó rálátásunk arra, hogy hogyan is fejlődik ez az amerikai álláspont. Itt ugye nagyon sok minden az különböző sajtókiszivárogtatásokból, vagy nem hivatalos közlésekből tudható. Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok az mindenképpen valamilyen megoldásnak a elfogadására törekszik, és ezzel kapcsolatban ugye láthattuk, hogy hát múlt héten a Trump elnök, illetve több magasrangú tanácsadója is utalt arra, hogy amennyiben a felek túl nehézé teszik ezt a folyamatot, úgy a visszavonulásra is hajlandó, de azt is hozzá kell tenni, hogy itt nem csak a ukrán háborúnak a kimenetele az, ami amerikai szempontból fontos, hanem itt van egy erős törekvés arra is, hogy Oroszországgal megpróbálják újra indítani úgymond a kapcsolatokat. Valamilyen szinten a Trump adminisztrációban van egy törekvés arra is, hogy megpróbálják Kínával szemben fennálló vitáikba valahogy bekapcsolni az orosz felet a saját álláspontjuk alá támasztására. És hát ezt lehet mondani, hogy ez egy nem feltétlenül egyszerű vállalkozás, de hogy is mondjam, a megállapodás az valamilyen szinten azért túlmutat magán a háború.
Igen, tehát ahogy ön is említette, itt abból a szempontból jelentős a béke folyamatnak a leértékelődése, hogy az amerikai külügy közölte, hogy ez a tervezet, ha ez a béketervezet sem hoz eredményt, vagy ha ezt a béketervezetet sem fogadják el a felek, akkor az Amerikai Egyesült Államok a béketeremtésből kiszáll, és ott hagyja az egészet. Ezt elmondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter a múlt héten Párizsban, és J.D. Vance, amerikai alelnök, ezt elmondta Indiában a tegnap is. Most valóban kell számítani arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok napokon belül ki fog szállni az orosz-ukrán béke megállapodásról való közvetítésből, mivel a felek nem mutatnak egyértelmű szándékot arra, hogy készek megkötni azt a megállapodást, amit Amerika szeretne, vagy ez csak komolyan fenyegetőzés?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, amire igazából ugye amerikai tisztségviselők tudnának választ adni, de nem fognak. Itt ugye két iskola van, idézőjelbe téve. Az egyik az azt mondja, hogy az amerikaiak ezt egyfajta nyomásgyakorlásnak kívánják felhasználni a orosz és ukrán felekre. Itt ugye nagyobb mértékben az ukrán félre kell nyomást gyakorolni, mert ugye ez a területi koncesszió például, ez egy rendkívül nagy engedmény lenne ukrán szempontból, és a másik iskola pedig azt mondja, hogy itt valóban egy a folyamat, tehát a politikai realitások azok ugye elkezdtek egy picit a Fehérházba is beszivárogni, és ugye Trump elnök ott kezdte, hogy egy napon belül megoldja ezt a háborút, most már ugye túl vagyunk a 100 napon, és ahogy láthatjuk, azért továbbra is vannak nagyon komoly feszültségforrások, és ez ugye felvetíti annak a lehetőségét, hogy kudarcot vall a folyamat. És az a kérdés vetődik fel, hogy Trump elnöknek politikailag mi a kellemetlenebb, hogyha kivonul ebből a tárgyalássorozatból, vagy ha egy elhúzódó kudarc lesz ennek az eredménye is. A második iskola azt mondja, hogy lehet, hogy már felmérték a Fehérházban, hogy itt nem lehet egy megállapodást létrehozni, és ezért inkább a kivonulás az, ami diplomáciailag az Egyesült Államoknak, hogy is mondjam, pozitívabb eredmény, mint egy kudarc.
De egyébként számomra nagy kérdés az, hogy a Fehérházban egység van-e az orosz-ukrán háború lezárását illetően. Most nem az a kérdés, hogy le akarják-e zárni, vagy sem, hanem az, hogy hogyan akarják lezárni, és azért is kérdezem ezt, mert a Politikóban ma az jelent meg, hogy Steve Witkoff, aki a Donald Trumpnak az Oroszországért felelős megbízottja, ő Moszkvában arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciókat, amit ugye a Nord Stream 2-nek a felrobbantása után vezettek be, azokat fel kellene oldani. És a Marco Rubio külügyminiszter pedig éppen az ellenkezőjét mondja, hogy ez nem igaz, és nem is beszéltek erről a Fehérházban.
Ez egy örök kérdés, hogy a mindenkori amerikai adminisztrációban mekkora egység van egyes politika vagy politikák képviseletében. Hát valószínű, itt valóban nincs egy teljes egység a felek között. Azt ugye érdemes megjegyezni, hogy Witkoff külön megbízott, nem rendelkezik komolyabb politikai múlttal, neki gyakorlatilag ez az első diplomáciai kiküldetése. Még Rubio nagyon sokáig republikánus szenátor volt külügyekben, hogy is mondjam, jóval nagyobb tapasztalata van. És itt valamilyen szinten valószínűleg érződik a két úriember kitekintésé közötti különbség is. Tehát Rubio gyakorlatilag 2014 óta látja ennek az eseménysorozatnak a fejlődését, míg ugye Witkoff az gyakorlatilag ilyen új belépőként erre a területre valószínű nem rendelkezik azzal a történelmi mélységekbe tekintő háttérrel, mint Rubio. És valószínű ennek is köszönhető a nyilvános ellentét a két fél között, ami azért azt az érdekes kérdést is felveti, hogy mennyire van kommunikáció a két úriember között, mert az ilyen, hogy is mondjam, eléggé nyilvános ellenmondás azért komoly kérdéseket is felvet azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékonyan működik együtt a két diplomata.
Azt kijelenthetjük, hogy Amerikának érdeke az, hogy mielőbb lezárja az orosz-ukrán konfliktust, és hogy neki ennek a konfliktusnak a lezárásában nem feltétlenül a minőség számít, hogy hogyan, most melyik fél fog jobban járni a béke megállapodással, ha bár a most bemutatott béketerv az igencsak lejtett Moszkva felé, tehát hogy Amerikának vagy Washingtonnak az a lényeg, hogy minél hamarabb ez meglegyen, hogy aztán Kínára tudjon koncentrálni.
Amerikai oldalról erre már elég sokszor utaltak, hogy ők egy gyors megoldást szeretnének, míg ugye az ukrán és orosz oldalok azok viszont a saját békekoncepcióikat szeretnék ráerőltetni a másik félre, és hát itt, hogy is mondjam, nagyon különböző irányokból érkeznek ehhez a kérdéshez. Egy gyors lezárás az nem biztos, hogy végleges lezárás, és ez a veszély értelemszerűen elő kell, hogy kerüljön a fehérházi döntéshozók fejében is. Az viszont nem teljesen világos, hogy egy gyors lezárás az mennyire lenne tartós. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 2014 és 22 között ugye eltelt 8 év, és gyakorlatilag ez egy, mondhatjuk azt, hogy hosszabb átmenet volt az orosz ambíciók érlelődésében, úgy egy mostani gyors lezárás is egy hosszabb vagy rövidebb átmenethez vezethet, hogyha továbbra is marad az orosz szándék, hogy ugye Ukrajnát minél nagyobb mértékben az orosz befolyási körbe vigyék át. És hát ez a nagy kérdés, hogy a az ilyesfajta ambíciókat az amerikai vezetés mennyire veszi komolyan, vagy mennyire nem veszi komolyan. De amennyire tudni lehet az elmúlt időszak sajtóhíreiből, az amerikai fél az például nem kíván semmiféle biztonsági garanciát adni a jelen megállapodás mellé. Az esetleges tűzszünet ellenőrzési mechanizmusról még nem rendelkezünk egy túl jól definiált képpel, így hát nagyon sok a nyitott kérdés. És Kijevnek ugye ez az egyik fő kérdése, vagy kérdése, hogy hogyan lehet ezeket a nyitott kérdéseket megnyugtatóan megoldani.
Igen, egyébként, ha már a biztonsági garanciákat említi ön, akkor azt látjuk ebben a, hát most már elutasított béketervről beszélünk, hogy Donald Trump megígérte azt, hogy Ukrajna nem lesz a NATO-nak a tagja, viszont azt nem mondta, hogy Ukrajna nem lehet az Európai Uniónak a tagja, és ilyen értelemben vannak védelmi elemei az Európai Uniós tagságnak. Nyilván ezek nem Washington terhelik, és ezek nem is hasonlíthatók össze a NATO-éval, de hogy Ukrajna európai és más országoktól kapna biztonsági garanciákat. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy Ukrajna azt mondta, hogy nem, mi ebből nem kérünk?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát Ukrajnának nagyon régóta egy központi törekvése, hogy bármiféle megállapodás esetében legyen megfelelő biztonsági garancia, és itt ugye a már elhíresült budapesti memorandumra szoktak visszautalni, aminek a keretében ugye Ukrajna 90-es évek elején a területén maradt szovjet nukleáris fegyverek átadását megoldotta ugye Oroszország felé. Cserébe egy nemzetközi megállapodás keretében Oroszország és több nyugati ország az garantálta papíron, hogy Ukrajna szuverén és területek sérthetetlen marad. És ukrán szempontból ez, illetve több nemzetközi megállapodás, ami tulajdonképpen elég jelentősen sérült a 2022, de már mondhatjuk azt, hogy a 2014-es események kapcsán is egy olyan sarkalatos tárgyalási pont, aminélkül nem kívánnak tovább haladni tárgyalásos úton, mert hogy úgy vélik, hogy bármiféle megállapodás az, hogy a budapesti memorandumhoz hasonlóan elég könnyen megszeghetővé válik. És a ukrán fél az azzal tisztában van, hogy az európai államok ugye minden törekvésük ellenére azért nem képesek katonailag olyan garanciákat biztosítani, mint amilyeneket az Egyesült Államok tudna. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, és meg fogjuk látni, hogy az idő előre haladtával hogyan tudják ezt a kérdést megoldani, vagy pedig egyéb megoldásoknak a megtalálására fogják helyezni a hangsúlyt.
Számomra egyébként az az érdekesebben, hogy Donald Trump ugye tulajdonképpen azt akarja, hogy a garantőr szerepét azt európai tagállamok töltsék be, csak hogy, és ők adjanak biztonsági garanciákat Ukrajnának, hogy Ukrajna európai és más országoktól kapjon biztonsági garanciákat, csak hogy ezek az országok, ezek meg sem voltak kérdezve, hogy ők garantálnák-e Ukrajnának a biztonságát, sőt, voltak már országok, amelyek kijelentették, hogy ők amerikai részvétel nélkül nem hajlandóak részt venni semmiféle békefenntartó szerepben, tehát különösen csapatok telepítésében. Tehát a román államfő is, ügyvivő államfő is, Ilije Bolozsán, a miniszterelnök is többször kijelentette már azt, hogy nem, Románia nem hajlandó csapatokat telepíteni Ukrajnába.
Igen, tehát itt érdemes egy kicsit visszáblépni, és arra is egy tekintést vetni lófa, hogy az oroszok mit gondolnak erről. Tehát Oroszország az jelezte, hogy ők nem igazán lennének boldogok bármiféle európai katonai szerepvállalással Ukrajna területén, és hogy ez a békefenntartó megnevezés, ez picit félrevezető nagyon sok esetben. Tehát az, amiről jelenleg Londonban, illetve más fővárosokban európai irányból folyik a beszélgetés, az nem feltétlenül egy békefenntartó erő. Ahhoz ugye kellene először is az, hogy legalább a felek meg tudjanak állapodni abban, hogy milyen erők települjenek oda, és hát az oroszok azok nagyon régóta jelzik, hogy ők a nyugati országok katonai erőit nem tekintik semlegesnek, tehát ilyen szempontból a békefenntartás az részükről nem lenne egy ilyen működő modell. És hát a nyugati országok is az utóbbi időben már inkább olyan irányú kommunikációs tevékenységet folytattak, ahol a katonai erők telepítése az valamilyen szinten a ukrán kapacitások segítését tűzi ki célul. Ugye technikailag van egy olyan nehézség is, ugye, hogy van egy 1000 kilométeres, több mint 1000 kilométeres frontvonal, emellett ugye az orosz-ukrán határ, ahol nem folyik katonai tevékenység, de ugye elméletben fennáll a lehetőség, hogy ott is oroszok vagy ukránok indítsanak további akciókat. Itt ugye láthattuk az utóbbi évben Kurszk, illetve hát a Belgorod megyékben különböző egyik-másik irányba történő átcsapásokat, áttöréseket, és ugye van még egy belorusz-ukrán határszakasz is, ami szintén elméletben lehetne még hadviselésnek területe, és hát van egy tengeri vonatkozás is, tehát hogyha ezt a teljes vonalat valamilyen szinten nemzetközi erőkkel akarnák ellenőrizni, az akkora igény lenne tulajdonképpen az európai haderőkre, amit nem valószínű. Mondhatnánk kizárt, hogy hajlandóak vagy képesek lennének biztosítani. És hát ez is egy nagyon komoly gátja egy nemzetközi békefenntartó missziónak, mert hogy olyan erőforrásokat emészene ez fel, tehát itt egy több ezer kilométeres ellenőrizendő területről van szó, ami hát egy rendkívül nagy nemzetközi jelenlétet igényelne. És ugye az amerikai szerepvállalás az európai országok számára azért lenne fontos, mert ez adna egy olyan biztonsági garanciát számukra is, hogy ne az adott országoknak kelljen itt külön kétoldalú, hogy is mondjam, kellemetlenségeket fölvállalni az esetleges katonai szerepvállalásukból, hanem itt egy egységes fellépés lenne lehetséges a esetleges tűzszünetsértések kapcsán az orosz féllel szemben.
Dr. Kemény János, az NKE John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa, mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az ukránok hát gyakorlatilag visszadobták Donald Trumpnak a békejavaslatát. Moszkva kijelentette, hogy hát Zelenszkijjel nem lehet megállapodni, az ő türelmük már fogytán, de hogy ugyanakkor meg azt látjuk, hogy mindkét fél részéről zajlik a háború. A Ukrajna több mint 100 drón bevetésével támadta a már említett belgorodi és kurszki térséget. Ma reggel az orosz haderő Kijevet bombázta, ez egy kőkemény megtorlás volt Moszkva részéről, a jelentések szerint az orosz haderő rendkívül mennyiségben használt nagy hatótávolságú rakétákat, iszkandereket, 37 H-101-es cirkáló rakétákat. Ez azt jelzi, hogy Amerika nyomatja a béketárgyalásokat, de tulajdonképpen a háborúzó felek, az egymással szemben álló felek, a megtámadott ország és a támadó ország, ők arra koncentrálnak, hogy tehát egyrészt Oroszország, mintha meg akarná erősíteni a harctéri pozícióit, Ukrajna meg kénytelen kelletlen, nincs más lehetősége, nem tud a diplomáciára koncentrálni, mert hogy védekeznie kell.
Nem, tehát a tárgyalások azok nem csak a tárgyalóasztal mellett folynak, hogyha szabad ilyet mondani. Bármiféle politikai megállapodás kénytelen kelletlen a frontvonalon kialakult realitásokra fog építeni. Ennek köszönhetően azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten, amit a frontvonalakon látunk, az a tárgyalások része. És az a törekvés orosz részről, hogy a lehető legnagyobb területet próbálják az irányításuk alá vonni, az azt lehet mondani, hogy orosz szempontból egy természetes törekvés. Azt feltételezem nem, vagy arra nem számítanak komolyan, hogy az ukránok önként fognak területeket feladni. Itt ugye érdemes észben tartani, hogy Oroszország még 2022-ben 4 ukrán megyének az annektálását jelentette be, és ebből talán csak egynek van a területének a túlnyomó többsége orosz kézen, a másik 3 esetében még rendkívül jelentős területek azok ukrán kézen vannak, és ennek köszönhetően bármiféle megállapodás az egy olyan helyzetet fog teremteni, ahol ugye a konfliktus kiújulásának a lehetősége az fönn fog állni.
A nemzetközi közvetítésnek van ezek után bármiféle ereje a béke folyamatokra?
A nemzetközi közvetítés az nélkülözhetetlen, bár ugye érdekes módon az utóbbi napokban volt egy olyan hír is, hogy a Putyin elnök felvetette, hogy közvetlen kétoldalú tárgyalásokat is lehetne indítani Ukrajnával. Ugye a háború első idejében volt egy nagyon rövid periódus, amikor a két fél leült egymással tárgyalni, utána viszont csak közvetítőkön keresztül.
Igen, de hát utána volt az, amikor azt mondta Volodymyr Zelenszky, hogy ő addig nem tárgyal, amíg Vlagyimir Putyin a vezető. Meg Putyin meg azt mondta, hogy ő meg nem tárgyal, mert Volodymyr Zelenszky nem legitim államfője Ukrajnának. Tehát hogy voltak ilyen üzengetések is, hogy egyik sem ismerte el a másikat.
Természetesen, tehát ez is azért a tárgyalási folyamatoknak ugye a része, de ugye minél előrébb halad a háború, és a felek minél jobban kifáradnak, ugye annál fontosabb lesz majd, hogy a nemzetközi közvetítők milyen szerepet vállalnak ebben a folyamatban. És ugye a nemzetközi szerepvállalás olyan szinten is fontos, ahogy ezt már korábban picit körüljártuk, hogy ott lehet olyan garanciákat, ellenőrzési mechanizmusokat és egyéb megoldásokat találni, amik valamilyen szinten ideális esetben tudnák biztosítani a hosszabb távú megoldást a felek között. De ehhez első körben az kell majd, hogy a két hadviselő fél valamilyen szinten elérjen egy olyan pontra, ahol már úgy ítélik meg, hogy a katonai opcióban nincsen több lehetőség.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Donald Trump amerikai elnök azt ígérte még, amikor kampányban volt, hogy 24 óra alatt békét fog teremteni Ukrajnában. Nyilván amikor beiktatták a Fehérházba, akkor ismét felvetették neki ezt, hogy oké, elkezdődött a 24 óra, akkor már azt mondta, hogy hát ez részéről ez a 24 órás kijelentés, ez igazából szarkazmus volt, de hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy béke legyen Ukrajnában. Mi a valós esélye annak, hogy a háború lezárása közeljövőben megvalósuljon? Itt a mai hír, hogy Donald Trump és Vladimir Putin májusban találkozni fognak. Egy ilyen találkozó az segíti a békét, vagy pedig a béketárgyalásnak a kiteljesedését, vagy pedig épp ellenkezőleg Volodymyr Zelenszky joggal mondja azt, hogy az agresszorral tárgyal Donald Trump.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nem tudjuk, hogy milyen előkészítése van ennek a találkozónak. A klasszikus diplomáciában az ilyen szintű találkozókra akkor szokott már sor kerülni, amikor van valami előre kidolgozott dokumentum, amit a két fél ünnepélyesen aláírhat. Az első Trump adminisztráció gyakorlatából kiindulva viszont azt lehet mondani, hogy a Trump elnökség az nem így működik. Ők, vagyis a Trump elnök szeret, hogy is mondjam, leülni a tárgyaló, tehát a tárgyaló partnerrel, ugye az első Trump adminisztrációból Kim Jong-unnel való ilyesfajta hát tárgyalásait érdemes talán kiemelni, viszont ott hajlandó volt felállni, amikor nem tudott megállapodni a észak-koreaiakkal, és ott hagyni őket tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy itt a személyes kapcsolat az tud-e valamilyen szinten közel játszani egy megállapodásnak a tető aláhozásában, vagy pedig itt is tulajdonképpen Trump elnök majd, hogyha nem sikerül, akkor hajlandó lesz egy nyíltabb szakításra az oroszokkal.
Zárásként milyen következményekkel járhat az, ha a háború továbbra is elhúzódik, ez a Ukrajnára, Oroszországra, illetve a nemzetközi közösségre milyen hatással lehet?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát mindenképpen a háború jelentette áldozatok azok fokozódni fognak, és ez az egész konfliktus egy nagyon jelentős bizonytalansági tényezőt hoz azért a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. A európai szempontból mindenképpen a konfliktus elhúzódása erősíteni fogja az igényt a jelentősebb katonai megerősödésre. Itt ugye már láthattunk az utóbbi időszakban több olyan jelentős kezdeményezést, ami az európai védelmi kapacitások megerősítésére törekszik, és azt lehet mondani, hogy minél tovább tart ez a konfliktus, annál inkább feltételezhetően ugye úgymond a klasszikusabb külpolitika fog visszatérni, ahol a hatalmi érdek az jóval nagyobb szerepet fog játszani, mint a nemzetközi normák, és hát ez ugye eléggé hát jelentős problémákat eredményezhet majd hosszabb távon.
Dr. Kemény János, az NKL John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa volt a Naprakész vendége. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották. Viszont hallásra.